Ez itt a 30 perc, az önkéntességről podcast. Ha ön már önkéntes, vagy önkéntesekkel foglalkozik egy szervezetnél, vagy még csak tervezi, hogy kipróbálná magát önkéntesként, hallgasson minket. Ez a műsor önöknek, önökről szól. Az egyes műsorokban az önkéntes szemlében megjelenő tanulmányok alapján olyan gyakorlati, elméleti szakemberekkel, önkéntesekkel fogok beszélgetni, akik mindennapi munkájuk, önkéntességük révén alakítják, formálják a hazai önkéntes szektort. Olyan kérdésekről, válaszokról, kihívásokról és megoldásokról lesz szó, amelyek reményeink szerint a már önkéntes munkát végzők vagy az önkéntességgel foglalkozó szakemberek, de a jövőbeni önkéntesek számára is hasznos információkat, ismereteket nyújtanak. Mert önkéntesnek lenni tényleg jó. Bartalanna Mária vagyok, az Önkéntes Szemle főszerkesztője. Az Önkéntes Szemle a magyar önkéntesség első online megjelenő folyóirata, amelynek kiadója az alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért. A mai adásban az Önkéntes Szemle 2022. évi harmadik számában megjelent azonosan tanulmányról beszélgetünk, amely a vállalatok és a civil non-profit szervezetek közötti partnerségi együttműködéssel foglalkozott olyan kérdések mentén, mint például mit jelent a civil non-profit szervezetek számára egy vállalattal való partnerségi együttműködés, mit várnak az ilyen partnerségi együttműködésben a vállalatok, melyek a sikeres együttműködés feltételei, és miben segíti ebben a Civil Impact Akadémia a civil non-profit szervezeteket. A hazai civil non-profit szektor és szervezetei számára a 2000-es évek elejére egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy missziójuk, feladatvállalásaik finanszírozásához át kell gondolniuk bevételi forrásaikat, illetve azok megszerzésének formáit. Az első kérdésem Kis Gyöngyvérhez, a Civil Impact Non-Profit Közhasznú Kft. Ügyvezetőjéhez és a Civil Impact Akadémia vezetőjéhez, hogy miért volt szükség erre az újragondolásra a civil non-profit szervezetek oldaláról?
Hú, hát gyakorlatilag egy évig tudnék erről a témáról beszélni. Hát leginkább arról, mert azért azt gondolom, hogy talán a hallgatók is, hogyha így visszapörgetik az időkerekét, azt látják, hogy az elmúlt 10-15 évben nagyon átrendeződött a civil szervezeteknek a társadalmi helye, szerepe, egyáltalán az a kultúra, ahogy gondolkodunk a civil szervezetekről, és természetesen az is egyébként, ahogy a vállalatok gondolkodnak a civil szervezetekről, és ebben az átstruktúrálódásban különösen nagy jelentősége volt annak, hogy elkezdjék a szervezetek magukat, a civil szervezetek magukat is újra gondolni, és megtalálni azokat a finanszírozási formákat, amelyek segítségével ügyesebben, jobban, hatékonyabban tudnak elérni akár saját célcsoportjukhoz tartozó ügyfeleket, akár természetesen olyan embereket, szervezeteket, vállalatokat, akik potenciálisan tudják segíteni az ő gazdasági működésük fenntartását. Nyilván itt gondolok arra, hogy átrendeződött az állami szerepvállalásnak a szerepe, most már leginkább azért pályázatok útján lehet hozzájutni anyagi forrásokhoz, anyagi támogatásokhoz, és ez sem minden szervezet számára nyitott lehetőség. Átrendeződött az önkormányzatoknak a szerepvállalása ebben a civil szervezeti struktúrában, és természetesen átrendeződött így a vállalatoknak is a működéséhez kapcsolódó támogatási formák lehetősége is, úgyhogy ezekben is újra kellett gondolnia magát a civil szervezeteknek. Másfelől meg természetesen az is látszik, az a folyamat is látszik, hogy a vállalatoknál egyre nagyobb szerepet kapott az a fajta társadalmi tudatosság, vagy környezeti tudatosság, ami az elmúlt 5-6 évben már különösen, így azt gondolom mindenki számára, a társadalom minden tagja számára láthatóvá vált, de természetesen ez a folyamat nem most indult, hanem a 2000-es évek elején leginkább.
Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen társadalmi-gazdasági hatások, hogy tulajdonképpen, ugye, ha megpróbáljuk ezt időrendben nézni, akkor ugye 2004, ami ugye társadalmilag és gazdaságilag is átalakítja ezt az egész civil szektor és vállalati viszonyt, hisz bejön az Európai Uniós csatlakozás, amely amely ugye követelményekkel, elvárásokkal, és hát finanszírozási lehetőségeket is hoz.
Természetesen, és mindennek mentén felerősödik az a fajta globális szemlélet, azt gondolom, itt Magyarországon, és amit már nyilván a multinacionális vállalatok azért képviseltek előtte is, de még inkább testet ölt és szerepet kap, hogy hogyan lehet felelős vállalatként 2004-ben akár, vagy most mai napon is működni, hogyan lehet egy kicsit a környezetre és a társadalomra, mint fontos szereplőre tekinteni, akiknek köszönhetik nyilván a vállalatok a saját szükségességüket, és azt, hogy ők léteznek, és hogyan lehet ezt a fajta szemléletet egy kicsit másképp működtetni.
De aztán jön egy sok, a 2008-as pénzügyi-gazdasági válság, ami átrendezi egyrészt a vállalati forrásokat, mert ugye addig jellemző volt, hogy főként pénzbeni adományokat, és tulajdonképpen átrendezi ezt a fajta adományozási kultúrát egy másfajtára.
Igen, elkezdtek tudatosabban gondolkozni, de ez egyébként érdekes módon a válság az egy nagyon fontos szereplő volt ebben, hogy mire is megy konkrétan az a támogatás, amit a vállalat elkölt, és amit visszaad a civil szervezetnek, és ezáltal a társadalomnak, vagy olyan környezeti probléma megvalósítása, vagy kezelésére, ami számukra fontos. De ez a tudatosítás azért már korábban is elkezdett mocorogni a fejekbe, csak ezt nyilván a gazdasági válság ezt tudatosította és felértékelődött, és elkezdtek abban gondolkodni már a vállalatok, hogy hogyan lehet valahogy egyfelől számszerűsíteni a támogatásokhoz kapcsolódó tudásátadást, vagy támogatást, hogyan lehet mérni ezeknek egyáltalán a hatékonyságát, hatását. Másfelől meg elkezdett bejönni az a fajta szemlélet, hogy hogyan lehet a civil szervezeteknek a tudását, a know-howját, azt az értéket, ami náluk felhalmozódott, az beépíteni a vállalatok mindennapi gyakorlatába, és milyen olyan tudás van gyakorlatilag a szervezeteknél, ami hasznos egy vállalat számára is. Hiszen, hogyha úgy tekintünk rájuk, akkor a vállalatok a társadalomnak mikroképződményei és mikroközösségei, és hát ott is megjelennek természetesen azok a kérdések, azok a problémák, amik mondjuk nagy globális társadalmunkban is megjelennek. Úgyhogy ezekre elkezdték keresni nagyon tudatosan a vállalatok a válaszokat. Úgyhogy ebben kezdtünk el mi is mozgolódni egyébként 2008 derekán, hogy egy kicsit újra gondolva ezt a civil szervezeti működést, mi hogyan tudunk segíteni a civil szervezeteknek kifésülni magukból ezt a szaktudást, hiszen mindenki addig nagyon határozottan és mondjuk arccal a fogyasztók felé próbált valami fajta célcsoportot, vagy valami társadalmi problémát kezelni, és ezt nyilván nem vállalati problémaként megélni. Mi meg azt kezdtük el nekik mondani, és arra próbáltuk őket ösztönözni, próbálják végig gondolni a saját tudásukat, hogy mindazt a szaktudást, amit ők a saját, akár fogyatékos emberek, akár mondjuk hátrányos helyzetű gyerekek, betegek, mindenféle célcsoport felé képviselnek, azokból mi az a tudás, mi ez a hasznosítható gondolat, amit hogyha újra gondolunk, újra értelmezünk, akkor ez egy vállalat számára is nyújthat hasznos segítséget. És így alakultak ki természetesen azok a szolgáltatások, amelyekből sok már most is a piacon működik, sok meg természetesen azóta is folyamatosan fejlődik és átalakul, hogy nevesítsünk egyet a hallgatóknak, például a fogyatékos embereket képviselő szervezeteknél nagyon fontos szaktudás az, hogy ők tudják, hogyan kell megváltozott munkaképességű embert beilleszteni és integrálni egy közösségbe. Ez például most, ma és gyakorlatilag az elmúlt 10 évben is a vállalatok számára egy nagyon fontos és hasznosítható tudás, hiszen szeretnének és szükséges és a saját vállalatukba olyan embereket beilleszteni, akik nem 100%-os munkavégzésre alkalmasak, viszont értékteremtő tagjai tudnak lenni egy vállalati közösségnek, és természetesen az ő integrációjuk, az ő megtalálásuk, az ő alkalmazásuk, az minden vállalat érdeke, és természetesen társadalmi érdek is.
Egy kicsit tulajdonképpen már előre is mentünk, mert mindaz, amiről itt már elkezdtél beszélni, az, hogy mit tud kínálni egy civil non-profit szervezet a vállalati együttműködésben. Tehát ez a kínálati oldal. De mi a keresleti oldal? Tehát mit keres egy for-profit szervezet egy civil non-profit szervezettel való együttműködésben?
Leginkább tudást, szaktudást, olyan szaktudást, ami neki a elsősorban a vállalati működésébe hasznosítható, nagyon sokszor ezek humán erőforrás folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységek, tehát mitől tud egy munkavállaló lojálisabb lenni, hogyan tud befogadóbb és elfogadóbb munkahelyi közösséget egy szervezet kialakítani, hogyan fejleszthető a vállalati kultúra, hogyan tud a sokszínűség, például a társadalmi sokszínűség megjelenni egy vállalatnál, és hogyan lehet erre érzékenyíteni, vagy ebben jól működővé tenni a vállalat résztvevőit. Tehát, hogy nagyon sok olyan szaktudás van, ami a civil szervezeteknél megjelenik, és ami számára pedig hasznos.
És ugye ne feledkezzünk el, de hogy vállalati oldalról ugye van ennek két idézőjelben ilyen elméleti, szervezeti kerete, ugye egyik a CSR, ugye a vállalati társadalmi felelősségvállalás, a másik pedig az ESG, ugye a környezeti, szociális vállalat irányítás. Mit jelentenek pontosan ezek a fogalmak, és milyen kapcsolat van a CSR és az ESG között?
Igen, hát a CSR volt korábban, azt tudom mondani a hallgatóknak, ez elég korai fogalom volt a vállalatok működésében. Ugye ezt, hogyha lefordítjuk, akkor vállalati felelősségvállalást jelent. Leginkább az a magatartás forma is etikai normát határozza meg, ami egy vállalat számára fontos, hogy mik azok a társadalmi csoportok, akik felé ő szeretne valami fajta tevékenységet végezni, mi az a keretrendszer, amiben az ő saját vállalatát el tudja képzelni, és azt a vállalat irányítási folyamatot jelzi, ami gyakorlatilag a vállalat etikai magatartásához is hozzátartozik. Az ESG ennél egy kicsit több, vagy túl ennél tovább mutat, hiszen ebben már beleértendők minden olyan mérési folyamatok is, és konkrét intézkedések, amik a vállalat egészére kihatnak, amiben a munkavállalóknak a ténykedése és tevékenysége és önkéntes folyamatai például épp úgy szerepet kapnak, és az ebből eredő hatásoknak a számszerűsíthető eredménye, mint az, hogy mondjuk a vállalat milyen civil szervezeti együttműködéseket, milyen környezeti
tudatosságba
tartozó tevékenységeket végez. Tehát az ESG gyakorlatilag egy komplex vállalati, mérhető vállalatirányítási rendszer felé mutat, ahol a környezeti és a társadalmi hasznosságot és befektetéseket már számszerűsíteni és mérni is lehet.
Tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ugye a kezdeti időszakban, amíg volt pénz, addig ugye a CSR volt a meghatározó, ugye a vállalati társadalmi felelősségvállalás, míg ugye a válság és a környezeti tudatosság előtérbe helyezése és a mérhetőség. Uh-huh. Ugye ez hozta létre, és vagy alakította ki az ESG-t, nem?
Részben szerintem bizonyára lehet ezt mondani, részben az is igaz, hogy ahogy a vállalatok minden folyamatukba tudatosabbá válnak évről évre, és ez független mondjuk a fenntarthatóság eszményétől, én azt gondolom, hogy ezekben a folyamatokban is ők akarnak tudatosabbak lenni, és látni azt, hogy az a pénz, erő, energia, erőforrás, amit ők befektettek, az a másik oldalon, a társadalmi vagy a környezeti oldalon milyen hatásokat eredményez. Ez szerintem egy valid és élő dolog, hiszen mi is mindig így működünk, hogy szeretjük tudni az eredményeit a saját munkánknak, és nyilván ők is látni szeretnék,
hát,
hogy az
mert
az
ugye erőforrás... azért egy vállalatnak mégiscsak az elsődleges célja az, hogy profitot termeljen.
Így van.
És ugye akkor, amikor ugye átalakul ez a szemlélet, ugye ezt is ugye a profit is számszerűsíthető, és nyilvánvaló, hogy a társadalmi hatást is számszerűsíteni akarják.
Így van, és hát azért az is nagyon fontos, hogy ez az ESG jelentés most már annyira fölértékelődött, ugye eddig fenntarthatósági jelentésnek hívtuk, ami a tőzsdei cégeknél egy elvárás volt gyakorlatilag, hogy része legyen a piaci jelentésnek és piaci elemzésnek, most pedig ez az ESG jelentés kerül bele, vagy váltja föl ezt a szerepet, ami gyakorlatilag egy szervezetnek a piaci erejét, szerepét ugyanúgy növelheti, vagy éppen csökkentheti, mint az egyébként, hogy ő a piacon milyen erőkkel és milyen pénzbeli hasznokkal működik. Tehát, hogy azt tudom mondani, ami összességében azt gondolom, hogy a mai világunkban egy baromi jó irány, hogy tényleg ezt a piaci alapú és nagyon pénzcentrikus megközelítést egy kicsit fölváltotta, vagy fölváltja ez az etikai etikus profit szerzési működés, ahol már nem csak az a fontos, és mondom, ez a tőzsdei cégekre különösen igaz, hogy milyen profitot szereznek, hanem hogy ennek a profitnak a megszerzése gyakorlatilag milyen környezeti és társadalmi hasznossággal bír ezen túlmenően. És ez egy jó irány.
Miután tisztáztuk ezt a keresleti kínálati oldali elvárásokat, mire van szükség, hogy a két szektor szereplői partnerségi együttműködést alakítsanak ki?
Hát leginkább az egymás megismerésére, tehát hogy az látszik, és az a mai napig látszik, hogy még mindig sok a nem tudás az egymás működéséről. Mi szoktuk viccesen mondani magunkról, hogy mi egy ilyen magyar-magyar szótár vagyunk itt a két szektor között, mert abba segítjük őket, hogy kölcsönösen megismerjék és megértsék egymás tevékenységét, és egy nyelvet beszéljenek gyakorlatilag függetlenül attól, hogy a gyakorlatban egy nyelvet beszélnek. Nagyon más a non-profit működési rendszer a for-profit működési normákhoz képest. Ezt próbáljuk meg egy kicsit közelíteni egymáshoz, és azt gondolom a leglényegesebb eleme talán az, hogy annak az elvnek, vagy annak a tudásnak a felismerése, hogy a non-profitság, a civil szervezeti non-profitság az nem egyenlő a csórósággal, a bénassággal, ezekkel a fogalmakkal, hanem egy olyan entitás a non-profit szervezet, akinek ugyanúgy céljai és bevételei és működési szükségletei vannak, de ugyanakkor tud egy nagyon menő, nagyon fontos társadalmi szerepet betöltő szervezet is lenni, és ezt egy kicsit újra definiálni. Ebben természetesen a szervezeteknek nagyon sok tanulnia valója van, de természetesen a másik oldalnak is, a for-profit szervezeteknek, akiknek meg igenis muszáj egy kicsit tudatosabban arra rákészülni, hogy hogyan és miként működik egy civil szervezet, mik azok a sajátosságai, ami a szektornak a sajátosságai, és ezeket nekik is egy kicsit jobban kell tudni ismerni, érteni, és el is fogadni, én azt gondolom, és akkor tud működni ez a kölcsönös együttműködés. De természetesen az, hogy a non-profit működésben egyfajta ilyen üzletiesebb szemlélet legyen, az légszükséglete a vállalati partnerségeknek.
Gyönyör, itt van egy nagyon fontos kérdés, amit szerintem tisztázni kell, és különösen, hogyha a civil non-profit szervezeti vezetők hallgatják ezt, mert is a szakirodalomban és a 90-es évek végén megjelent az a fajta dilemma, hogy ezáltal ugye a finanszírozás, a misszió finanszírozása miatt, mert azért valljuk be, ennek az együtt partnerségi együttműködésnek van egy nagyon racionális alapja a non-profit szervezetek részéről, a forrás hiány.
Így van.
Tehát ugye meg kellett tanulniuk diverzifikálni a forrásszerzési lehetőségeiket, és azáltal, hogy bejött ez a vállalati társadalmi felelősségvállalás, nagyobb rés nyílt a vállalati szektor felé. Mert addig tulajdonképpen egy ilyen filantrópikus jellegű
Abszolút.
Támogatás volt. Tehát akkor, amikor így mondod, hogy meg kell tanulni a non-profitoknak egy kicsit a for-profit szektor fejével gondolkodni, ez tulajdonképpen nem veszélyezteti magát az étoszt, a non-profitságot egyáltalán, és magát a missziót. Tehát, hogy a forrásszerzés miatt, mert azért azt láttuk az Európai Uniós pályázatoknál, hogy a szervezetek nagy előszeretettel kötik meg azt a kompromisszumot, hogy ha az a projekt, akkor azt csináljuk, és ahhoz próbáljuk a missziónkat igazítani.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem veszélyezteti, inkább az a fajta működés kell, hogy átitassa a szervezetet, hogy egy üzleti tervszerű működés legyen a mindennapi működésük része, tehát hogy ez egy ne adhok jellegű működés.
Tehát, hogy mi az a szervezeti életciklus modellbe, az a pont, amikor el tud jutni odáig, hogy tervszerű gondolkodása van a forrásszerzésről, a programjairól.
Én azt gondolom egyébként, hogy ez nem méretkérdés, akkor, amikor egy civil szervezet kitalálja, vagy egyáltalán felvállalja azt, hogy létrejön, hogy ő vállal egy missziót, szerintem akkor legalább ugyanolyan fontos egyébként, hogy kvázi egy üzleti terv jellegű dolgot létrehozzon. Márpedig azt, mégpedig azt, hogy ő ezt a misszióját, ezt milyen bevételek, milyen források mentén tudja megvalósítani, mik lesznek azok a lábak gyakorlatilag, amire ő tud támaszkodni. Enélkül életképtelenné válik a modell. Bármennyire jó fej, bármennyire fontos az a misszió, amit ő kitalál, hogyha az nem fenntartható gazdaságilag az a küldetés, amit ő szeretne teljesíteni, akkor nem fog tudni életben maradni.
Hát meg van még egy nagyon fontos kérdés, a társadalmi beágyazottság.
Hát erről nem is beszélve. Egyszerűen muszáj ezzel az üzleties gondolkodással végig gondolni a szervezet működését, mert látjuk egyébként most is a piacon, hogy mennyi olyan civil szervezet van, aki azért dől össze, mert nincsenek meg ezek a financiális alapok, nincs kitalálva, hogy milyen pályázati forrásokat, milyen támogatási forrásokat, milyen vállalati forrásokat próbál ő bevonni a tevékenységéhez, hogyha ez nem áll rendelkezésre, akkor nagyon nehéz működtetni akár egy kétszemélyes vagy egyszemélyes szervezetet is, meg annyi önkéntese, mert nem tud miből
fenntarthatóvá válni. Hát itt a bedőlésnél, amit mondtál, hogy tulajdonképpen ugye az mindig egy kudarc azoknak a támogatóknak, annak a szűkebb, akárha ez egy csoport szükségletet kielégítő.
Abszolút.
Ez egy kudarc, és a kudarc, mint tudjuk, azért annak sokkal hosszabb távú hatásai vannak, mint
így
a
van.
Sikernek. És gyakorlatilag, hogy mondjam, ez a felelős gondolkodás, ahogy beszéltünk itt, a társadalmi beágyazottság, az érdekcsoport, az őt támogató,
stakeholderei,
vagy érdekeltek felé is.
Abszolút így van, és mondom, ezeket már az első pillanatban végig kell gondolni, tehát mi mindig azt javasoljuk azoknak a szervezeteknek, vagy azoknak a társadalmi ügyek képviselőinek, akik azt gondolják, hogy akkor most ezt így szervezeti formában szeretnék már működtetni, és nem egy projektként, hogy gondolják végig egy kockás papírba, egy Excelre, hogyha fölvezetik azokat a tényleg klasszikus bevétel, kiadás, hogy fogok én működni, hogy lesz nekem a projektjeim, a misszión finanszírozásra a költségem. Egyértelműen látszik, hogy hol hiányoznak, hol vannak rések, akkor el kell azon gondolkozni, hogy én azokat hogy fogom betömni. Tehát enélkül sehova nem megyünk. És nyilván ez, amiről mi beszélünk, hogy a vállalatokkal való kapcsolattartás, meg egyetem vállalati együttműködések és partnerségek, ez egy lába tud lenni egy szervezetnek. Mi nem gondoljuk azt, hogy ez mindent kiüt, és ez mindent helyettesít, nem. Ez egy piaci láb tud lenni, amire érdemes erőt, energiát szánni, és nem csak azért hosszú távon, mert egy szolgáltatást értékesíteni tudok, hanem azt látjuk, hogyha egy szervezet sikeresen bejut egy vállalathoz, ott kialakul az ő elfogadottsága, és az a fajta, amit te mondtál az előbb, társadalmi beágyazódott tud vállalati szinten, vállalati beágyazottság szintjén működni, és hogyha ez elindul, és a munkavállalók is azt érzik, hogy hú, de fontos ez az ügy, de jó ez a szervezet, akkor elindul az egyéni adományozás, 1% gyűjtés, az egyéni önkénteskedés, tehát annyi szála van még egy ilyen vállalati partnerségnek egy civil szervezet
hát
számára.
Ezt hívjuk addicionális
így
hatásoknak.
Van, így van, tehát annyi szálon, és mint egy polip, annyi szálon tud elindulni ez a fajta kapaszkodó és kapcsolódási pont, amit nem is gondol elsőre, én azt gondolom, egy civil szervezet, és sokszor azt látjuk, hogy nem az a haszon a civil szervezet számára, hogy most eladott 300 000 forintért egy csapatépítő tréninget, hanem az a haszon neki belőle, hogy nyert egyébként ezzel 10 önkéntest, hogy nyert még 20 olyan vállalati adományozót, aki lehet, hogy folyamatos adományozója lesz, aki az 1%-át neki fogja adni, tehát, hogy annyi olyan plusz értéket tud behozni, amivel nem számolnak sokszor a civil
szervezetek. Hát az előző adásunk ugye a társadalmi hatásmérésről szólt Bakó Csabával, úgyhogy a társadalmi hatás, ugye gondolhatnánk, hogy a projekt és annak követése, akkor ugye ezek mind azok a fajta addicionális hatások.
Abszolút. Egyébként a civil akadémia kapcsán, csak hogy most indult el a 7. évadunk a Civil Impact Akadémiánál, és most ez az üzleti tervezéshez kapcsolódóan nekünk mindig a 2. modulunk gyakorlatilag erről szól, és látjuk most most is azon a 14 akadémiásonkon, hogy mennyire nagy aha élmények vannak ezzel az üzleti tervezés kérdéssel kapcsolatban, hogy Úristen, tényleg, hogy nekem ezt muszáj végigcsinálnom. Tehát, hogy nem úszhatja meg egy szervezet azt, hogyha tényleg hosszan szeretne működni, azt, hogy ezt az üzleti tervezést, ezt ne csinálja.
Magától értetődik a kérdés ezek után, hogy miért jött létre a Civil Impact Akadémia.
Egyértelműen erre, hogy ezt a fajta tudatosítást a civil szervezetek irányába megtegyük, és természetesen azért van egy olyan célunk is, hogy ebbe az akadémiába minden évben azért 15-20 nagyvállalat is bekapcsolódik, és megosztja magáról azt a fajta tudást, amit érdemes a civil szervezeteknek a fejébe elültetni annak érdekében, hogy tényleg releváns és hasznos szolgáltatásokat tudjanak létrehozni vállalatoknak, és természetesen ilyen formán az is cél, hogy a vállalatok is kapjanak egy képet arról, hogy milyen sokszínűek a civil szervezetek, és mennyi olyan szolgáltatás, lehetőség, kapcsolódási pont van számukra, ahol civil szervezeti szaktudást tudnak beépíteni akár a mindennapi működésükbe.
Mit prognosztizáltok a jövőre nézve, hiszen a magyar gazdaság és a társadalom elég nagy kihívások, problémák elé néz. Ennek milyen kihatásai lesznek mindkét szektor működésére és az együttműködésekre?
Én azt gondolom egyébként, hogy az együttműködésnek ezekben a nehéz időszakokban szorosabbra kell válni. És ez nem véletlen, hiszen hogyha most megnézzük, visszatekintünk csak a COVID-nak az elég kemény időszakára, bár most is egy kicsit azért ebbe benne vagyunk, de mondjuk az első ijedelmekre, azért ott elképesztő civilvállalati összefogások alakultak ki, és felismerték a cégek a civil szervezetekbe rejlő lehetőségeket, potenciált, azt, hogy ők hogyan tudnak segíteni egyáltalán az ő saját kollégáiknak, a saját munkatársaiknak a mindennapi nehézségek legyőzésébe, és én azt gondolom, hogy ez a fajta működés, ez egyszerűen ki kell, hogy hasson akár egy gazdasági válság időszakára is, tehát, hogy mindenképpen én az erősödés irányába tenném le a voksomat. Természetesen ehhez mindannyiunknak van feladata, és mindannyiunknak kell ezért tenni, hogy valós előrelépés legyen. Az is jól látszik, hogy a vállalatok keresik azokat az együttműködéseket, akik a kollégáknak tudnak segítséget nyújtani a mindennapi nehézségek legyőzésébe, akár mentálisan, akár egészségügyileg, akár olyan témákban, amelyek a mindennapi magánéletükhöz tartoznak, például, hogy hogyan tud ő szülőként megállni a helyét, és ezt a munka-család egyensúly, ez hogyan teremthető meg, hogyan tudunk környezetileg egy kicsit tudatosabbak lenni, és vigyázni a minket körülvevő világra és a bolygónkra. Szóval, hogy ezek mind-mind olyan témák, amikben igenis a civil szervezeteknél van a szaktudás, és ha nem is a bölcsek követed, mégis az a fajta tudás, amire szükségünk van, úgyhogy én abban reménykedem, hogy ez évről évre inkább szorosabbá válik, mint sem eltávolodik egymástól a két szektor.
Kis Gyöngyvér, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
Én is köszönöm.
Ez a műsor a családokért felelős tárca nélküli miniszteri javaslatára az EG00156-001/2021-es számú támogatási döntés alapján a Tempusz közalapítvány által finanszírozott támogatásból valósul meg.